Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 68. Zsoltár első és második versét énekeljük fennállva az Isten tisztelet kezdetén, hogyha felindul az Isten, így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, immár így szemtől szembe. Köszönöm, hogy kitartottak, és Isten áldását kérjük. A szükséges óvintézkedéseket természetesen megtartjuk itt is, a templomban. Van olyan javaslat is, hogy ne énekeljünk, de úgy gondolom, hogy ez azokra a gyülekezetekre vonatkozik, ahol harsogó énekszó szokott lenni. Itt mindig szép, finom ének cseng a mindenható Isten dicséretére. Minden esetre, hogy csökkentsük az énekeket, ma nem énekeljük a himnuszt, azt egyébként is talán minden Isten tiszteleten szinte énekeljük, úgyhogy egy kis szünet nem árt, hogy aztán még nagyobb örömmel tudjuk újra énekelni. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettünk búcsút Bence Györgyi, 69 éves korában elhunyt testvérünktől, tanárnőtől. Szeretettel emlékeznek rá férje, fiai, unokái. Ugyancsak a héten búcsúztunk a 79 évesen elhunyt Szabó Lászlónétól. Azt is hirdetem, hogy gyülekezetünk ismét egy kedves tagját vesztette el, Dürgő Márta volt presbiter és hitoktató személyében. Nekem különösen kedves volt, ahogyan a hitoktatásban elvállalta, a tanulásban akadályozott fogyatékos gyermekeknek a hittanyját, és nagy szívvel, lélekkel 6 éven keresztül és a fogyatékos testvéreinknek az örömére tanította őket. Dürgő Márta temetése pénteken 14 óra 15-kor lesz Csepelen, a temetőben Hegedűs Lóránt lelkipásztor szolgálatával. A járvány új szakaszában gyülekezeti alkalmainkat fokozatosan újraindítjuk, az online lehetőségek fenntartásával igyekszünk ezt tenni, hogy azok is, akik bátran eljöhetnek, és azok is, akik saját vagy családtagjuk veszélyeztetettsége miatt ezt nem tehetik, részesedhessenek az alkalmakban. Tehát közvetítés az megmarad, úgy gondoljuk, hogy sokáig, hiszen van, aki külföldről csatlakozik be az alkalmakba. A ránk következő héten, szombaton a konfirmációra felkészült fiatalok a presbiterek előtti vizsgájukat leteszik, délután pedig az első olyan ifjúsági órát megtartjuk a vírus időszakban, mely már nem csak a képernyők közvetítésével lesz elérhető, hanem találkozhatunk is a fiatalokkal. A többi alkalom pünkösd után indul újra, ezt jelezni fogjuk. Jövő vasárnap pünkösd ünnepén, a vasárnapi és a hétfői istentiszteleten is 10 órakor megterítjük az úrasztalát. A rendelkezésekben ez is így van, hogy az úrvacsora az veszélyforrás, de ha külön kelyheink vannak, már pedig mi úgy szoktuk tartani, akkor az megtartható. Most énekeljük a megkezdett zsoltár további verseit a 10-től a 17-ig, ez 2,5 vers. Ellenségeidet megbírok, köztük helyezvén hajlékod, lakozol dicsőséggel. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a 2. fejezet 11-től 18-ig terjedő verseiből. Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelieké lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt egyé tette és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy
békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést. Eljött és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak, és békességet a közelvalóknak. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához.
Áldunk téged, kegyelmes szeretetedért, édesatyánk. Köszönjük, hogy velünk voltál a nehéz időszakban. És köszönjük, hogy most elhoztad a kezdetét a megújulásnak. Köszönjük, hogy velünk vagy most is. Segítesz vigyázni egymásra. És köszönjük, hogy szólsz hozzánk igédből. Köszönjük, hogy ezért jöhetünk ide, és vállalhatjuk a kockázatot is azért, hogy te megszólíthass minket. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk, és vigyázol ránk. Köszönjük, hogy a te kegyelmed érvényes azokra is, akik közel vannak hozzád, azokra is, akik távolról akarnak közeledni, ahogy az igében hallottuk. Kérünk, hogy áldj meg minket. Akkor is, ha közel érezzük hozzá magunkat, akkor is, ha nem annyira. Kérünk a te szent lelked, szólítson meg, munkálkodjon bennünk, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 172. dicséretet énekelve, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, mint az igehirdetés alapját. Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 2. fejezetének 13. versét. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Ahogy sorra vesszük az efézusi levélben Pál gondolatait, azt találjuk, hogy az első részben is elmondta, hogy milyen az Isten nélküli élet, és aztán, hogy milyen életet kaptunk Krisztusban. És itt a második részben is ugyanezt mondja el, csak egy más szempont szerint, Különös tekintettel a pogányokra, akik távol voltak Istentől, és a zsidókra, akik közel voltak Istenhez, legalábbis bizonyos értelemben. És azt mondja Pál apostol, hogy igazából Krisztus vére által kerülhet közel Istenhez mind a két csoport és egymáshoz is. Távolság és közelség. Ugye ezek most nagyon ismerős szavak, és a járvány megmutatja nekünk, hogy igazából nem is a fizikai közelség vagy távolság számít. Miért mondom ezt? Azért, mert sokszor, hogy a negatív példát mondjam, családok össze vannak zárva, kényszerből, akik együtt laknak, és sokszor kiderül, hogy mennyire nem alkotnak közösséget. Pedig egy család, pedig közösen élnek, közel vannak egymáshoz fizikailag. És hogy a pozitív példát is mondjam, lehet, hogy azok, akiket nagyon szeretünk, most fizikailag távol kerültek tőlünk, mert nem tarthatjuk szemtől szembe a kapcsolatot, de ez a köztünk levő kapcsolatot nem hogy gyengíteni, hanem erősíti. Tehát a mostani időszak igazán azt mondja, hogy nem a fizikai távolság és közelség a fontos, nem az számít. Persze, ugyanakkor ott van az az érzés is, hogy nagyon hiányzik nekünk a fizikai közelség, és vágyunk rá. Nagyon vágyunk a valóságos találkozásra. És itt az ige azt mondja, hogy van egy csodálatos lehetőség, tudnék, hogy az Isten, a mindenható Isten közel jött hozzánk, és vele valóságos találkozásra van lehetőség. Ugyan nem abban a formában, ahogyan így emberekkel megszoktuk, látható módon, de mégis van valami más forma, ami sokkal teljesebb és sokkal igazabb, mint a fizikai találkozás. Ha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy az Isten közelsége, a vele való találkozás, az az Ószövetség idején is a vágya volt a zsidóknak. Mózes törvényeiben kapták ezt a kijelentést, hogy melyik néphez volt olyan közel az Istenük, mint ti hozzátok. Vezetett titeket a pusztába. Nektek adta a törvényeit. Segített nektek, amikor ellenség támadt rájuk, csak rátok, csak kiáltottatok hozzá, és küldött szabadítót. Tele van az Ószövetség ilyen kiáltásokkal az Isten közelsége után. Ne légy távol, Uram, mert közel a veszedelem, és nincs segítség. Ez egy Zsoltárnak a verse. Isten közelségére szomjazik az ószövetségi embernek a szíve is. Másik Zsoltárban ezt mondja, hogy Isten közelsége mely igen jó nekem. Egy olyan helyzetben, amikor a világban körülnézve azt mondja, hogy ó, a gonoszoknak szerencséjük van, sikerük van, olyan, mintha Isten nem is uralkodna ezen a világon, És aztán elcsendesedve megtalálja a lelki békét, és akkor mondja a zsoltáros, hogy Isten közelsége mely igen jó nekem. Vágyódunk erre a közösségre, közelségre. Ugye igen. Hogy az Istent közel tudjuk magunkhoz. És az a Bibliának az örömhíre, amelyik itt is megcsendül, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Elsősorban a pogányból lett keresztényeknek mondja az apostol, de ott benne cseng, hogy igazán azok a zsidók is, akik kiskoruktól tanultak Istenről, nem voltak igazán olyan közösségben és közelségben az Istennel Krisztus előtt, amilyenben utána lehettek. Közelségbe, közösségbe kerülni sokféleképpen lehet igyekezni, lehet megpróbálni hatalommal, parancsszóval közösséget, közelséget teremteni. Ez nem volt járható út az Isten számára. Sok minden miatt. Először is az előbb mondtam, hogy az Ószövetség embere számára vágy volt az Isten közelébe kerülni, de rettegés is. Ezt az előbb kifelejtettem, hogy mondjam, végig vonul az Ószövetségen, hogy jaj, ha Isten látjuk, ha szembe kerülünk vele, ha megjelenik nekünk, akkor meg kell halnunk. Érezték, hogy van ebben a világban egy olyan láthatatlan fertőzés, egy lelki vírus, amelyik pusztít. Ez a istentelenség, az önzés, a bűn. Így nevezi meg a Biblia. És érezték, hogy ez egy olyan fertőzés, ami még a legjobbak szívében is ott van és hat. Emlékezzünk Ézsaiás elhívására, amikor azt mondja, jaj nekem, mert elvesztem, mikor megjelenik neki Isten dicsősége a templomban. Mert tisztátalan ajkú nép között lakom, és tisztátalan ajkú vagyok. És akkor ugye Isten angyalt küld, az izzó parazsat vesz az oltáról, és megérinti azzal a száját, és azt mondja, hogy elvettem a tisztátalanságodat. Tehát Isten azért nem tehette meg azt, hogy parancsszóval teremtsen közösséget, közelséget önmagával, mert jaj lenne nekünk, ha nem készít fel erre. Nem is szólva arról, hogy ő tőle távol áll az erőszak. Minket embereket szabadnak teremtett. És a szabad akaratunk és belátásunk felhasználásával akar csak közelségbe és közösségbe kerülni velünk. Aztán van egy olyan lehetőség is, hogy közösségbe kerülhetünk gondolatok útján. Ahogyan az Isten a törvényeit kijelentette Izrael népének, és parancsokat adott, gondolatokat, hogy mi szerint rendezzék be az életüket, a közösségi életüket, egyéni életüket, családjukat, hogy így kerüljenek közel az Úrhoz. De ez az út is csődöt vallott. Éppen azért, amit az előbb mondtam, hogy fertőzött az életünk. Az istentelenség, az önzés, a reménytelenség csírái ott fertőznek mindannyiunknak az életében, és ezért az Isten hiába adja a szép gyönyörű gondolatait a zsidóknak adott törvényében, az ószövetségi proféták szavaiban is így tovább. Mindez Izrael népén igazából nem segített. Újra meg újra elsüllyedtek a vétekben. És ezért írja ezt. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. A Krisztus vére által. Hát azzal a fertőzéssel, ami itt lappang ebben a világban, a bűn fertőzésével, az Istennek meg kellett küzdenie. Kellett adnia egy lehetőséget nekünk, hogy ebből kivonjuk magunkat. És a védelme alá kerüljünk. Hogy ez így, ahogy a most is még védekezve, de már kifelé menve, ez így, ugyanígy megvalósuljon a lelki életünkben is. De ehhez kellett valaki, aki megküzd ezzel a fertőzéssel. Aki ide jön közénk, és megtisztítja magába, gyűjti ezeket, és megbirkózik vele, és az életét adja, hogy minket megszabadítson a bűnfertőzésétől. Jézus Krisztusban az Isten jött el közénk, hogy ezt a feladatot megtegye. Ezért a Krisztus vére által, az élete árán lehetünk közel az Istenhez. Kerülhetünk hozzá közel. És ez egy olyan közelség, ami itt van belül a lelkünkben. Miért? Mert ez az Isten csodálatos szeretetéről szól. Hogy mit tett meg értünk, és mire volt képes. Nem azt mondta, hogy ó, igen, fertőzés van, ők az okozói, ők terjesztik maguk körül, ők nem vigyáznak magukra, hát akkor pusztuljon, aki pusztul. Nem ezt mondta, hanem lejött, és segített. Az élete árán is. Ez a szeretet egy olyan kapcsolatot létesít az Istennel, amelyikben ő már egészen közel lehet hozzánk a szívünkhöz. Erről szól a kereszténység. Nem arról, hogy milyen erőszakkal próbáljunk magunkon is erőszakot téve, meg másokon is közösségele illeszkedni az Istennel. Nem arról, hogy milyen csodálatos szabályokat állít elénk, és próbáljunk meg aszerint élni. Ezek nem vezetnek eredményre. Krisztus vére által lehetünk közösségben, kapcsolatban az Istennel. Mert így megérezzük, megízleljük az ő szeretetét, megnyitjuk a szívünket, ugye egy Krisztus Jézusban, azt mondja. Most pedig a Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. A Krisztus vére, a halála csak egy lehetőség, amelyben Isten nyújtotta ki a kezét. De mi ezt Krisztus Jézusban tudjuk megragadni. Úgy, hogy hiszünk Krisztusban. Úgy, hogy megértjük, hogy az Istennek milyen szeretete nyújtotta felénk a kezét benne. Krisztus halála egy békejobb. Hogy az Isten azt mondta, hogy itt az én tiszta kezem, tedd belé a te fertőzött kezedet nyugodtan. Meg fog tisztulni. Ugye a leprásokat is így gyógyította Jézus Krisztus, hogy hozzájuk ért ő a tiszta. Mindenki más messze kerülte természetesen, mert féltek joggal a betegségtől, és Jézus Krisztus megérintette őket, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Az Isten így nyújtotta ki a kezét, a bűnben fertőzött, önzéssel teli és reménytelen világ felé, hogy tegyük a kezünket az ő csodálatos, megtisztító kezébe. Krisztus halála nem csak béke jobb, hanem a törvény vége. Erről is beszél itt az ige. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezzen. Tehát eltörölte a tételes parancsolatokból álló törvényt. Ez mit jelent? Két oldala van ennek. Ahogy mondtam, az, hogy elénk tárja a törvényt, az nem volt elég. Az nem volt sikeres. Nyilván megvolt az értelme, hogy miért tette ezt. Hogy megtanítson arra, hogy ki is ő és mit szeretne. De így nem működött az, hogy megtisztuljunk. Ezért magára vette és eltörölte, és azt mondta, hogy ha engem szeretsz, ha a kezembe teszed a leprás, fertőzött bűnben, megfertőződött életedet, kezedet, én megtisztítom a szeretetemmel. Ugye, akit szeretünk, annak a kedvébe akarunk járni. És ezért mondta, hogy új szövetséget kötök veletek, a törvényemet a szívetekbe írom és elmétekbe adom. Kitárom az én nagy szeretetemet, és ha erre válaszoltok, akkor bennetek megfogan a szeretet, és ott lesz az is, hogy mit akarok, mit szeretnék. És nem akartok többé megbántani, és keresitek az én akaratomat és tetszésemet. Megváltoztok belülről. És a másik oldalról is eltörölte a parancsolatokat, mert volt ennek egy olyan része, hogy a zsidók is kapcsolatba kerülhettek az Istennel, az Ószövetségben is, de csak nagyon korlátozott és részleges módon. Nagy vigyázva beléphetett a főpap, csak a főpap, ő is úgy, hogy áldozati állatok vérével mehetett be oda a szentek szentjébe, a jeruzsálemi templom elzárt részébe, az Isten jelenlétébe évente egyszer. És az Isten megígérte, hogy elnézi a bűnöket az áldozatok miatt, amelyek előre mutattak Jézus Krisztusra. De mivel ez beteljesedett, mivel eljött az igazi áldozat, Jézus Krisztus, ezért ezt eltörölte. Most már a zsidók is szabadon mehetnek. Ugye, amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a templom függönye, amelyik elválasztja ezt a zárt részt, ahol az Isten jelképes trónja, a frigyláda volt, a templom függönye elszakadt fölülről az aljáig. Tehát Istentől szakadt el. Jelezve, hogy most már egy újfajta kapcsolat létesülhet a zsidók számára is. Eltörölte az ószövetségi szertartásokat, mert egy csodálatos belső kapcsolatot adhatott az ő népének, és ebbe belevonta a távoliakat, a pogányokat is. És Krisztus vére nem csak béke jobb, nem csak a törvény vége, hanem egy megnyílt út is. Amelyen keresztül nyilván óvintézkedésekkel, számtalan óvintézkedéssel, hogy legyenek gyülekezetek, figyelmeztessük egymást újra meg újra,
tartsuk Istentől a távolságot úgy, hogy vigyázzunk, és mindig tisztuljunk meg bűnbánatban, amikor hozzá közelítünk, és így tovább. De egy új és élő út nyílt meg, így mondja a zsidókhoz írt levél, Krisztus halálával, az Isten szívéhez nekünk. És mehetünk ezen az úton. Lehet az életünk egy nagy közelítés az Isten felé. Ahogy egyre jobban megértjük az ő szeretetét, egyre jobban megváltoztathat belülről, egyre jobban megérthetjük, hogy utitársak vagyunk. De nem csak nekünk nyílt meg az út, hanem a másiknak is. És mindegy, hogy eredetileg közel volt, úgymond, vagy távol volt az Istentől, ez mind-mind távol ahhoz képest, ami most lehetséges Krisztusban. Nem tehetek mást most sem, mint bíztatok mindenkit. Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel. Ne akarjunk más módon közelíteni és közel lenni az Istenhez. Csak ezen az élő úton. És lássuk meg, hogy mindannyian utitársak, zarándoktársak lehetünk. Itt, akik a templomban vagyunk, már valószínűleg elkezdtünk megindulni ezen az úton. Úgy nézzünk egymásra testvérként, és segítsük ezen az úton. És a többiekre is, akik még látszólag nem indultak meg ezen az úton, úgy tekintsünk, mint akik bármikor csatlakozhatnak, és egészen közel kerülhetnek az Istenhez. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 662. ének első és második versét énekelve, mindig velem, Uram, mindig velem. Folytassuk prózában is az imádságot. Köszönjük, Urunk, hogy Te szomjaztál igazán a velünk való közösség és közelség után. És ezért kerested a megoldást, és találtad meg úgy, hogy önmagadat áldozd föl a mi megváltásunkra. Hihetetlen dolog ez, amit igazán sem megérdemelni, de még elképzelni sem tudtunk volna. Köszönjük neked, hogy a jelenlétedben élhetünk. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük az igét, amelyik erről szól. Köszönjük a keresztséget és az úrvacsorát, mely ebben erősít meg. Köszönjük az egymással való közösségünket, hogy egymást is ebben tudjuk erősíteni, bátorítani, biztatni.
kérünk téged, áldj meg mindnyájunkat, áld meg az otthonainkat, áld meg magyar hazánkat. Kérünk tégy minket templomaiddá, kérünk tégy minket a népeddé, kérünk te magad, hajolj le Magyarországhoz is, magyar népethez és Budapesthez. Kérünk, hogy te könyörülj rajtunk, és tisztogasd meg az életünket, a szívünket. Kérünk, hogy tégy alkalmassá minket, itteni csepeli református gyülekezetet, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni, és hogy hívogató legyen a lényünk, az életünk, és a szavaink mások számára. Kérünk téged, hogy így áld meg a hétköznapjainkat. Segíts keresni újra meg újra a te közelségedet, jelenlétedet, szeretetedet. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják őt, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Úr, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem, hogy most egy pár alkalommal már beszélgettünk az igéről, a jelenlévőknek is lehetőségük van ebbe bekapcsolódni, ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy szeretettel marasztalom, aki szívesen marad velünk, a elhangzott igéről beszélgetni. 12-re vége szokott ennek lenni. Azt is hirdetem, hogy most nyugodt lélekkel használhatta mindenki az énekeskönyveket, hiszen itt álltak anélkül, hogy megmozdították volna őket sokáig, de a következő alkalmakkor hagyatkozzunk a kivetítőkre, mindenki úgy helyezkedjen el, hogy lássa a kivetítőt, és a liturgiás lapot úgy állítjuk elő, hogy tiszta kézzel nyúlunk hozzá, és azt szeretettel, feltöltlenített kézzel kínáljuk mindenkinek, úgyhogy szerintem azzal sem lesz gond. Most befejezésül énekeljük a megkezdett 662. dicséret, harmadik versétől végig az éneke. Én megfeszített tettem együtt veled. Együtt veled.
mind.